94, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrán uniós tagság nem fog megtörténni, Magyarország megállította azt, jelentette ki a miniszterelnök tegnap a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor megismételte, hogy szerint az ukrán EU csatlakozás tönkretenné a gazdaságot és behozná a háborút az unióba. Az ukrán külügyminisztériumba kérették a magyar nagykövetet a kormány barátságtalan nyilatkozatai és egy új plakátkampány miatt, írta meg elsőként az Ukrajinszka Pravda. Kijev szerint a kormány negatív színben tünteti fel Ukrajnát, és ezt megpróbálja belpolitikai célokra használni. Az ukrán külügyminiszter helyettes bekérette kijevi nagykövetünket, Heitzer Antalt, értésére adni az ukrán kormány afölötti elégedetlenségét, hogy, amint fogalmazott, Magyarországon egyes politikai erők megpróbálják az ukrán kérdést bevonni a belpolitikai küzdelembe. Nagykövetünk válaszra már nem kapott lehetőséget, a partner azelőtt elhagyta a tárgyalót, hogy a szóbeli reakciót megvárta volna, írta a külügyi államtitkár a Facebook oldalán. Így azért nehéz párbeszédet folytatni, tette hozzá Magyar Levente. Fellendítheti az építőipart a 3%-os kedvező kamatozású ingatlanvásárlási hitel, mondta el az építési vállalkozók szakszövetségének elnöke a Kossuth Rádióban. Koi László hozzátette, számításaik szerint idén várhatóan 12 ezer új lakás épülhet. A CATL kínai akkumulátorgyár átfogó munkaerőpiaci ellenőrzését kezdeményezte az elbocsátásokról szóló hírek miatt a kormányhivatalnál a debreceni önkormányzat. Hangsúlyozták, minden a városba települő cégtől elvárják, hogy amennyiben megfelelő képzettségű magyar munkaerő áll rendelkezésre, akkor azokat alkalmazza. 56 Gidrán harcjárművel bővül a Magyar Honvédség eszközparkja, közölte a honvédelmi miniszter. A harcjárművek közös fejlesztésűek egy török vállalattal, amely az alapgépkocsit gyártja, ismertette Szalai Bobrovnicki Kristóf. Műemlékként nyilvánította a hegyvidéki Turul-szobrot az építési és közlekedési miniszter. Lázár János indoklása szerint ennek célja a Turul képzőművészeti értékeinek megőrzése. Kovács Gergely, a 12. kerület kutyapárti polgármestere szerint a szoborról a helyi közösségnek kellene döntenie. Tesztjelleggel 6 csütörtöki napon délutáni siesztát és késői jeli nyitvatartást vezetnek be a gyulai Almási kastélyban és a várban a nyáron, tájékoztatta a múzeumot működtető Erkel Ferenc Nonprofit Kft. Kiállító helyekért felelős ügyvezető igazgatója az MT-t. Fekete Dombi Ildikó kifejtette, az elmúlt 3 évben azt tapasztalták, hogy a délutáni órákban, amikor nagyon meleg van, jelentősen lecsökken a látogatók száma, estéként viszont pezsgő-nyüzsgő élet van Gyulán. Csalódott az amerikai elnök, mert úgy látja, Vlagyimir Putyin nem akarja befejezni az ukrajn elleni háborút. Donald Trump előzőleg egy órán át beszélt telefonon az orosz elnökkel, de közösségi oldalán azt írta, semmilyen előrelépést nem tettek. A Kreml szóvivője Dmitri Peszkov azt mondta, Oroszország folytatja a különleges katonai műveletet Ukrajnában, eközben várják Ukrajna válaszát a béketárgyalások harmadik fordulójának időpontjáról. Telefonon tárgyalt egymással az ukrán és az amerikai elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint megállapodtak abban, hogy dolgoznak a légtérvédelmének megerősítésén, ezügyben a két ország küldöttsége közötti találkozóban is megegyeztek. Kiesett egy moszkvai toronyház ablakából, és meghalt az orosz állami olajvezeték monopóliuma, Trasznyeszt alelnöke. A 62 éves Andrei Badalov holttestét Moszkva előkelő külvárosában, a Rubjovka egyik házának ablaka alatt találták meg. A Euronews portál szerint a férfi a 10. emeleten lakott, de a 17. emeletről zuhant le. A hirtelen lehulló szokatlan mennyiségű eső miatt villámárvizek alakultak ki pénteken az Egyesült Államok Texas államában, a Guadalupe folyó mentén, írta meg a CNN. Az árvizekben legalább 24 ember meghalt, miközben a mentőcsapatok további több tucatnyi a víz csapdájába esett embert próbálnak megmenteni. Az eltűntek között vannak 23-an, akik egy, a folyópartján található, csak lányoknak szóló keresztény nyári táborban voltak, amikor a folyó kiáradt. Görögországban több ezer embert evakuáltak erdőtüzek miatt, Törökországban már emberéletet is követeltek a lángok. Kréta szigetén és Atén közelében is tűz van, a hatóságok több mint 5000 turistát, szállodai alkalmazottat és helyi lakost evakuáltak. Földrengés volt tegnap Csongrád térségében. A Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium 3-as magnitúdójú földrengést mért 16 óra 25 perckor. A lakosság az epicentrum közelében érezte a földmozgást. Végül az időjárásról. Derült az ég, csapadék nem hullik, gyenge marad a légmozgás, a csúcshőmérséklet 30 fok körül alakul, tehát az előző napok erős kánikulája egyelőre nem tér vissza. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Adásunkban Wagner Viktória szociális testvéről hallanak egy összeállítást. A Semmelweis napon megszentelték a 30 éve elhunyt Wagner Viktória szociális testvér és zöldkeresztes védőnő emlékszobáját Parasznyán, amelyet a nővér szülőhelyén alakított ki a település önkormányzata. A belsőleg megújult emlékszoba bemutatja a nővér gyermekkorát, lelki, szellemi és tárgyi hagyatékát, és a tárlaton mostantól megtekinthető a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége által odaítélt védőnői életműdíj is, amelynek első díjazottja posztumusz Wagner Viktória lett. A rendezvény a Wagner Viktória Emlékbizottság és a Parasznyai Önkormányzat szervezésében jött létre, és az emlékház megszentelése és megkoszorúzása után a résztvevők különböző visszaemlékezésekkel elevenítették meg Wagner Viktória életútját. Elsőként Horváth Jánosnénak, Parasznya polgármesterének és Török Zsuzsannának, a Magyar Védőnők Egyesületének helyi tagjának köszöntőjét hallják. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a műsorvezető Sinkovics Andrea.
Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves vendégeket. Örülök, hogy a Wagner Viktória Emlékbizottság meghívására eljöttek ebbe a csodálatos környezetben található kisfaluba, Parasznyára. Amikor készültem a mai napra, akkor döbbentem rá, hogy mennyi jeles nap volt az elmúlt hetekben, napokban és a mai napon is. A Védőnők Napját Magyarországon június 13-án ünneplik. Ezen a napon a Magyar Védőnői Hivatást és a védőnőket köszöntik munkájukért. Az ünnepnap a Stefánia Szövetség 1915-ös megalakulásához kapcsolódik, mely a védőnői szolgálat alapját képezi. 110 éves évforduló volt. 2015-től Hungarikum nemzeti érték a Magyar Védőnői Szolgálat, mint nemzetközileg is egyedülálló, tradicionális ellátórendszer. 10 éves az évforduló. Ma, július 1-én, a Magyar Egészségügy Napja, Semmelweis nap van. Egy 1992 óta minden év július 1-én megtartott ünnepnap Magyarországon. 1818-ban, ezen a napon Budán, a Tabánban született Semmelweis Ignác. Magyar orvos, az anyák megmentője, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyi láz leküzdésében. Minden városban, faluban élő lakost büszkeséggel tölt el, ha lakóhelyének nevéhez országosan vagy világszerte munkásságáról, teljesítményéről, humanitárius cselekedetéről ismert ember nevével kötik össze. Elmondhatom, hogy engem is, bennünket is, büszkeséggel tölt el, hogy Wagner Viktória zöldkeresztes védőnő, szociális testvér születési helyénél lehetünk most itt. Wagner Viktória édesapja, mint a falu jegyzője, feleségével élt ebben a házban, ahová Viktória és testvérei születtek. Édesapjuk tragikus halála után mély szegénységben, de annál nagyobb lelki boldogságban éltek. Már fiatal lányként erős volt benne az akarat mások megsegítésére. Védőnői hivatása megtalálásában a szociális testvérek segítettek neki, majd ez a hivatás élethivatása lett, erős hittel, hogy a magzati kortól védeni kell az ember életét. Hite, ember szeretete, sokoldalú műveltsége, szorgalmas, magasfokú szakmai képzettsége ma is példa a róla emlékezőknek. Saját tapasztalataimat megosztva önökkel, életemben csak olyan védőnőkkel találkoztam, gyermekként, anya és nagymamaként, és mint munkáltató, hogy Wagner Viktória szellemiségét, példáját megőrizve végezték és végzik a munkájukat. Ehhez a munkához kívánok önöknek további kitartást, lelki békességet és feltétlen odaadás szeretetet, ahogyan Viktória néni is tette. Wagner Viktória tárgyi hagyatékai 1998-ban értek haza, ide a születési helyére. Számunkra az a nagy feladat, hogy az ő emlékének, tárgyainak úgy tudjuk biztosítani ezt a helyszínt, hogy bárki számára látogatható legyen, hogy a lakóközösség, civil szervezetek találják meg itt a helyüket egy közös beszélgetésre, emlékek felidézésére, hogy méltó helyként szolgáljon még több generáció számára. Az önök számára egy nagyon szép és tartalmas napot kívánok, és bízom az újra találkozásban 2027. július 7-én Wagner Viktória 120. születésének napján, amikor az önkormányzaton túl egy megújult, megszépült épület várja majd az ide látogatókat.
Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves védőnők, kedves megjelentek! Mély tisztelettel és nagy örömmel üdvözlöm Önöket a Wagner Viktória emlékházba a mai avatási ünnepségen. A Magyar Védőnők Egyesülete nevében és magam nevében is megtiszteltetés számomra, hogy jelen lehetek e neves rendezvényen, ahol egy kiváló szakember, példaértékű kolléga emléke előtt hajtunk fejet. Külön megtiszteltetés számomra, hogy helyi lakosként, védőnőként jelen lehetek e neves rendezvényen. Wagner Viktória nem csupán hivatásának elkötelezett képviselője volt, hanem valódi példakép, aki minden tevékenységével a védőnői hivatás legnemesebb értékeit közvetítette. Munkássága során ott nyújtott támogatást, ahol arra a legnagyobb szükség mutatkozott, legyen szó kistelepülésről vagy városi peremkerületről. Munkája nem csak testi gondoskodást jelentett, hanem lelki támaszt is. Jelenléte biztonságot, figyelmet és emberi közelséget adott mindenkinek, akivel kapcsolatba került. Ez az emlékszoba nem pusztán egy gyűjtemény. Túlmutat a kiállított tárgyakon, a dokumentumokon és személyes relikviákon. Lelke van, üzenetet hordoz. Ahogy belépünk ebbe a terembe, nem csak Viktória személyes tárgyait láthatjuk, hanem jelenlétét is érezzük. Mottói, gondolatai, életfilozófiája ott élnek a falak között. Ő volt az, aki mindig azt vallotta, a védőnő nem csak szakember, hanem emberi támasz, útmutató, társ. Ma tehát nem csak őre emlékezünk, hanem mindarra az értékrendre, amit képviselt. Arra a hitre, hogy a védőnői munka több, mint adminisztráció, bizalomépítés, figyelem és támogatás. Szeretném megosztani egyik legkedvesebb gondolatát, mely a védőnök számára egy útra való lehet. Pici készfogása nem csupán gesztus, kapocs. Életre szóló kapcsolat kezdete. Ez a mondat tökéletesen kifejezi hivatásunk lényegét, hogy a legkisebbeknek nyújtott segítség gyakran a legnagyobb hatással bír. ez az emlékszoba legyen annak a bizonyítéka, hogy a szakmánknak mely milyen emberközpontú, és hogy létezik olyan szakmai és erkölcsi örökség, amit kötelességünk továbbvinni. Legyen ez a tér útmutató mindazoknak, akik most indulnak el ezen a pályán, és megerősítés azoknak, akik már régóta szolgálnak. A mai nap mérföldkő. Nem csak visszatekintünk, hanem előre is tekintünk. Ez az emlékszoba élő jelképe annak, hogy múltunk értékei szervesen kapcsolódnak a jövőnk reményeihez. Zárásként engedjék meg, hogy Viktóriától származó gondolattal fejezzem be beszédemet. Az igazi szakmaiság nem abban áll, hogy mindent tudunk, hanem abban, hogy tudjuk, kitől tanulhatjuk. A tudás akkor él, amikor továbbadjuk, és akkor nő, ha nyitottan befogadjuk, kipróbáljuk és kamatoztatjuk. Köszönöm szépen!
Most Várfalvi Mariannát, a Wagner Viktória Emlékbizottság alapítóját, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét hallják.
Tisztelt ünneplő, egybegyűlt testvéreim! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm mindazokat, akik ezen a különleges napon eljöttetek ide. Meleget, fáradtságot, szabadságot és munkát nem kímélve, úgy éreztétek, hogy itt a helyetek, hogy ezt a lelki feltöltekezést együtt megosszuk egymással. A Wagner Viktória Emlékbizottság nemrég alakult. Tavaly szeptemberben kezdtünk el ezzel a gondolattal foglalkozni, amikor a Magyar Védőnök Szakmai Szövetsége felkészült arra, hogy és tervbe vette, hogy Wagner Viktória égi mennybe menetelének 30. évfordulóját, vagyis halálának évfordulóját valamilyen különlegesebb alkalommal szeretné megünnepelni. Korábbi években nem került erre sor, és nagyon nagy hiányérzet volt bennünk. És ahogy elindultunk ezzel az ötlettel, javaslattal, egyre többen lettünk, akik ebbe a mozgalomba szinte beleálltunk. Először a Jóhogy vagy Életvédők Szövetsége, az Aquinói Szent Tamás Egyesület, és külön örülök neki, hogy ők is el tudtak jönni a mai napon. De aztán csatlakozott a Szociális Testvérek Társasága, és még nagyon-nagyon sok szervezet. A mai nap azért jöttünk, hogy ezt a jeles alkalmat valamilyen ünnepies keretek között ünnepeljük, hogy parasznya, község, önkormányzata, polgármesterasszony, védőnő kolléganő megteremtették azt a lehetőséget, amire oly régen vágytunk, hogy Wagner Viktória a földi hagyatékának legyen egy biztonságos helye. láttuk az épület állapotát. Éveken át jöttünk ide megemlékezni, koszorúzni. És szomorúan láttuk ezeket a körülményeket, és minden nap imádkoztunk azért, hogy legyen megoldás arra, hogy az ő hagyatéka, ha lehet, ne kerüljön nagyon messzire, de egy olyan biztonságos és szeretetteljes környezetbe tudjon pihenni és várni a látogatóit, amilyenbe csak lehet. És akkor jött a telefon. És olyan boldogsággal töltött el minket, hogy ennek bizony itt ebben a házban lesz meg a megoldása és a lehetősége. És azóta egy hatalmas munka kezdődött el, amit szerintem biztosan a Jóisten és Wagner Viktória vezényelt, és mi nagyon jó munkatársai voltunk ebben, és nagyon nagy hálával és köszönettel tartozom a polgármester asszonynak is, védőnök kolléganőnek is, minden olyan társnak, aki ebben a munkában részt vett. És azért, hogy ez az emlékszoba mégis ebben a házban tudott létrejönni, ennek óriási jelentősége van. Ez már zarándok helyé vált, hiszen a főiskolai hallgatók, egyetemi hallgatók és védőnök kolléganők nagyon-nagyon szerettek ide járni, és ez valahogy a védőnőség részévé vált, ikonikus részévé, úgy, ahogy Wagner Viktória is, és az ő emlékét szeretnénk a jövőben még inkább ismertté tenni, még inkább élővé tenni. Számomra Wagner Viktória élő kovász. Az volt, és a mai napig is az, már halála után is az, mert olyan közösséget tudott teremteni, és tud a mai napig is, amelyben itt együtt állunk. Én azt kívánom a mai napra, hogy ezzel a szellemiséggel, ezzel a lelkülettel, vidámsággal, és ő rá emlékezve, az ő értékeit gyarapítva és továbbadva, éljük meg ezt a mai napot, és vigyük tovább ennek a napnak az örökségét és üzeneteit. És ehhez kívánok mindenkinek nagyon kellemes és szép időtöltést. Köszönöm, hogy meghallgat.
Szeretettel köszöntöm. Főszervezőként mi kellett ahhoz, hogy a mai nap, ez a rangos nap elérkezzen? Milyen háttérmunkák előzték meg ennek a napnak a megszervezését?
A mai nap a Wagner Viktória emlékszoba újraavatása, aminek előzménye az volt, hogy ez az emlékszoba ugyanebben a házban egy másik teremben volt, ami olyan romossá vált, és olyan fizikai állapotok uralkodtak, a fal megrepedése, a falak beázása, a penészedés, ami méltatlanná tette azt a körülményt, hogy Wagner Viktória tárgyi hagyatéka ilyen körülmények között maradjon. Éppen ezért nem is lehetett már szinte látogatni sem, illetve nem volt értelme ilyen körülmények között bemutatni az ő emlékeit. Viszont Wagner Viktória olyan életművet, olyan hagyatékot adott át a jövőnek, nekünk, és majd utánunk következőknek is, ami mindenképpen mind a hit életében, mind pedig a szakmai hivatásában, és a kettő együtt, hiszen ő ezt elválaszthatatlanul élte meg, a szerzetesi hivatását, hiszen szociális testvér volt, és zöldkeresztes védőnő, amiben a feltétel nélküli szeretetet adta át, és élte meg minden egyes gondozottjával, minden egyes településen, minden egyes körülmény között. A legszegényebbeket, a legrászorultabbakat akarta kicsi gyerekkora óta szolgálni, és ez az életmű, ez végig kísérte. És ennek mi úgy érezzük, hogy példáját kell továbbadni, meg kell mutatni a mai embereknek és a jövőbeli szakmai utódainknak is, hogy milyen értékeket élt meg Wagner Viktória, mit hagyott ránk, és ebből mit kell nekünk továbbvinni. Azt hiszem mindent. De pont azért vagyunk itt, hogy ezt a hagyatékot összeszedjük, gazdagítsuk, tehát megszólítsunk mindenkit, aki ismerte őt, vagy aki a róla készült filmekből vagy írásokból megismerte az ő üzeneteit, gondolatait és életpéldáját, és őt ez megérintette, az ossza meg azzal a közösséggel, akit például ma is ide meghívtunk, és akik eljöttek. Ez a talán a legszebb ajándék, hogy ez éppen a Semmelweis napon van, amikor is az egyik vendéglátónk, Király Lila elmondta, hogy egyszerre ünnepelhetjük a világ legnagyobb orvosát, aki az anyák megmentője volt, és azt a Wagner Viktóriát, aki minden csepp szeretetével a szegényeket, az elesetteket, a családokat és az életet szolgálta.
A Wagner Viktória posztumusz kitüntetéséről, parlamenti kitüntetéséről tudna pár mondatot mondani?
Ezt a díjat, a Védőnői Életmű díjat a Magyar Védőnök Szakmai Szövetsége 2025-ben hozta létre, és első alkalommal most a 110. évfordulóját ünneplő védőnői szolgálat és a 10. éve Hungarikum védőnői szolgálat központi ünnepségén a parlamentben, a felsőházi teremben 2025. június 13-án tartott ünnepségen adtuk át a posztumusz díjat. A posztumusz díjat a Wagner Viktória Emlékbizottság vezetője vette át, jelesül én, és még két eredeti oklevelet adtunk át ebből az alkalomból, a Szociális Testvérek Társaságának, dr. Németh Emmának, az akkori magyarországi képviselőnek, illetve Király Lilának, aki elhozta ide parasztnyára személyesen a kitüntetést megörökítő oklevelet. Az emlékplakett pedig most került a mai napon az emlékszoba fölszentelésével az ő tárgyi emlékei közé, és ez itt is fog maradni.
Az emlékbizottságukat be tudnám mutatni?
Az emlékbizottságot a Magyar Védőnök Szakmai Szövetsége kezdeményezte, de azonnal partnerünk volt a Jó, hogy vagy Életvédők Szövetsége, az Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesület, a Magyar Védőnök Egyesülete, a Szociális Testvérek Társasága, a Boldog Ceferino Intézet, akik ugye a cigánypasztorációval foglalkoznak, és további kapcsolódó szervezeteket is várunk, illetve most már parasztja önkormányzata is csatlakozott a szövetséghez. Magánemberek is csatlakozhatnak. Ilyen magánemberként csatlakozó Lehocki László, aki a Wagner Viktória életéről 1989-ben filmet készített, portréfilmet készített, és ez a portréfilm az a hiteles forrás jelen pillanatban, amivel őt személyesen meg lehet hallgatni, és a személyes üzeneteit, a személyes egyéniségét, mozdulatait meg lehet tapasztalni és meg lehet látni. Aki ezt a filmet legalább meg tudja nézni egyszer is, annak megváltozik az élete. Ezt ugye korábban úgy mondtuk, hogy aki egyszer is találkozott vele, annak megváltozott az élete, hát most már ugye személyesen nem tudunk vele találkozni, csak a filmen vagy a róla készült dokumentumokon keresztül, de mondhatom azt, hogy aki egyszer is megnézte ezt a filmet, utána ezt nem tudja abba hagyni. Tehát újra és újra arra készteti a nézőt, hogy visszatérjen ezekhez a gondolatokhoz, mert ezek eredeti források. És nagyon komoly üzeneteket ad, mind magánember számára, mind hívő ember számára, mind pedig szakembereknek, az egészségügyben dolgozóknak, az embereket szolgáló emberek számára is.
Önnek mi az a kapocs, ami ezt a lelkesedést, ezt a kitartást, ezt a szervezőkészséget adja? Miért szerette meg ennyire a nővért?
Számomra egy olyan hiteles és egy olyan erős nő alakja jelent meg, aki minden körülmények között, és a legnehezebb körülmények között is megtalálta azt a szeretetet, azt a forrást, amit Jézus közvetített ő felé. Méghozzá az emberek feltétel nélküli tiszta szeretetét, akármit is csináltak, bármit is követtek el. Ezt egyébként a filmben is elmondja ezt a gondolatot, hogy te nem tehetsz olyat, hogy én téged ne szeresselek, mert tudd meg, hogy nem én szeretlek téged, hanem a bennem élő Isten. És ezzel olyan erőt tud adni annak a másik embernek, aki éppen valami nagyon rossz dolgot követett el, vagy éppen valami nagyon nagy fájdalomban van, hogy mégis lássa azt, hogy van, aki szereti, és megkapja ezt a szeretetet, például egy másik ember által. Ő az emberekben Jézust kereste, és meg is találta. És ő maga is Jézus Krisztus mutató akart lenni, és ezt be is váltotta, ezt a küldetését. És számomra ezek nagyon komoly üzenetek, mert talán a mai világban erre van a legnagyobb szükség, hogy a szeretetet feltétel nélkül tudjuk átadni embertársainknak. Mert ezzel tudjuk őket megerősíteni, bizalmat, bizakodást adni, és
hitet abban, hogy érdemes élni.
Találkoztak személyesen is?
Sajnos én nem találkoztam vele, én csak a filmből tudtam az ő életpéldáját megismerni, de hát a mai szóhasználattal mondhatom azt, hogy függő vagyok, tehát én szinte minden héten megnézem ezt a filmet. Mindig mond valami új gondolatot.
Végezetül boldog avatási szertartáson lehet-e gondolkodni, lehet-e merni, mert egy ilyen ember, mint hogyha megérdemelni ezt az irányt.
Igen, a boldogávatás az ugye egy egyházi szertartás és egy egyházi kötelékekhez kapcsolódó tevékenység. Mi ezt csak megtámogatni tudjuk. Azzal egyébként is szeretnénk az ő életpéldáját bemutatni, minél több emberhez eljuttatni, de pont ez az a cselekedet, ami a boldogávatását éppen meg tudja támogatni. Tehát ott is ugye tanúságtételeket, különböző forrásokat kell tudni bemutatni. Tehát ennek a szervezetnek, ennek az emlékbizottságnak pont ez a célja. És nem elsősorban azért, hogy boldoggá legyen avatva, mert ez az egyháznak a belső ügye, hogy ők ezt mikor tartják méltónak, alkalmasnak, és ezt hogyan viszik véghez. De mi ezzel szeretnénk ezt a folyamatot megtámogatni, és így titkos vágyunk az, hogy ez valóban sikerüljön is.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, és szívből gratulálok a hagyatéknek a gondozásáért, ezért a bizottságnak a fenntartásáért, és ezért a gyönyörű napért, és Isten áldását kérem a további hivatásához.
Mi is Isten áldását kérjük a kedves hallgatókra, mindenkire, aki meghallotta Wagner Viktória üzenetét, vagy a jövőben meg fogja hallani, éppen a mai résztvevők közvetítése által.
Kedves hallgatóink! Elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben Wagner Viktória szociális testvérről hallottak összeállítást. További tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa találkozott Montenegró miniszterelnökével. 14. Leó imádkozik a Rómában történt benzinkúti robbanás áldozataiért. Leó pápa a Castel Gandolfóba látogatott nyári szabadsága előtt. Interjú Németh László bíboros belgrádi érsekkel, ökumenizmusról, szentévi programokról, az egyház előtt álló kihívásokról. Leó pápa találkozott Montenegró miniszterelnökével. Július 4-én pénteken délelőtt 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában fogadta Milojko Spajicot, Montenegró miniszterelnökét. A politikus ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, akit Paul Gallagher érsek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár kísért el a találkozóra. Az államtitkárságon folytatott személyes megbeszélések során a felek elégedettségüket fejezték ki a jelenlegi jó kétoldalú kapcsolatok miatt, és számos kérdést vitattak meg az egyház és az állam közötti kapcsolatok terén. Ezután különféle regionális és nemzetközi kérdésekről tárgyaltak, különös tekintettel az Európai Unió nyugat-balkáni országokat érintő bővítésére, valamint az Ukrajnában zajló konfliktusra. Leó pápa imádkozik a Rómában történt robbanás áldozataiért. 14. Leó pápa imádkozik mindenkiért, akit érintett a Róma keleti részén található benzinkúton történt robbanás. Ezt olasz nyelvű bejegyzésében az X fiókján tette közzé. Több mint 20 ember sérült meg, köztük 9 rendőr, egy tűzoltó és egy első segélynyújtó. A július 4-én pénteken röviddel reggel 8 óra 15 után történt balesetben. Imádkozom azokért, akiket érintett a péntek reggel a benzinkúton történt robbanás a Prenestino-Labicano kerületben, az egyházmegyém szívében, olvasható Leó pápa X-en közzétett bejegyzésében. Továbbra is aggodalommal figyelem a tragikus esemény fejleményeit. Leó pápa Castel Gandolfóba látogatott nyári szabadsága előtt. Július 3-án csütörtökön délután 14. Leó pápa ellátogatott a Castel Gandolfói Villa Barberini-ben található Laudato Si faluba, hogy megtekintse a folyamatban lévő munkálatokat, amint azt a Szentszék sajtóirodája is megerősítette. Július 6-án, vasárnaptól kezdődően a pápa a Rómától 25 kilométerre fekvő városba utazik, hogy július 20-áig pihenjen. E 14 nap során a pápa július 13-án vasárnap délelőtt 10 órakor szentmisét mutat be a villanovai Szent Tamás pápai plébánián. 12 órakor az apostoli palota előtti szabadságtéren vezeti az Angelus imát. Július 20-án vasárnap reggel 9:30 ismét szentmisét mutat be az albánói székesegyházban. Pápává választása előtt az akkori Robert Prevost bíboros az albánói egyházmegye címzetes püspöke volt. Ugyanezen a napon délben 14. Leó pápa elimádkozza a hívekkel az úrangyala imádságot a szabadság téren, majd délután visszatér a Vatikánba. Július folyamán minden magánkihallgatás és heti általános kihallgatás szünetel. Az általános kihallgatások július 30-án szerdán folytatódnak. Július 28-a és augusztus 3-a között kerül sor az ifjúsági jubileumra, amelyen a pápa várhatóan részt vesz. Május 29-én 14. Leó pápa már látogatást tett Castel Gandolfóba, hogy megtekintse a Borgo Laudato Si-t, vagyis a Laudato Si falut. A projektet Ferenc pápa 2023-ban hozta létre a pápai villág területén, mint egy oktatási terepet a környezettel kapcsolatos témákhoz, a 10 évvel ezelőtt kiadott Laudato Si kezdetű enciklikája középpontjában álló átfogó ökológia konkrét példájaként. Május végén Leó pápa meglátogatta az apostoli palotát is, amelyet Ferenc pápa múzeum komplexummá alakítatott át, és 2016 óta nyitva áll a nagy közönség számára. Interjú Németh László bíboros belgrádi érsekkel, ökumenizmusról, szentévi programokról, az egyház előtt álló kihívásokról. Csütörtöki adásunkban hallhatták a CCE alelnökének beszámolóját a pápai audienciáról. Most az interjú folytatását adjuk közre.
Kitért a Szent Atya ugyancsak a ökumenikus munkára, tehát a keresztények egységére Európába, hisz Európa az egyetlen kontinens, ahol a három nagy keresztény család jelen van. Tehát az ortodoxok, a protestánsok és a katolikusok. Tehát más kontinenseken vannak protestánsok és katolikusok, de ortodoxok valójában Európában a mérvadók. Tehát más kontinenseken, Ázsiában, bizonyos értelemben igen, de ők Európához tartoznak egyházi szinten, nem pedig az ázsiai püspökari konferenciák tanácsához. És Afrikában is az ortodoxok száma nagyon alacsony, Dél-Amerikáról is beszélek, vagy Észak-Amerikáról, ezek kisebb diaszpora közösségek. De Európában ez a három keresztény egyház nagyon is kihat az életünkre, sajnos negatív alakban is. Látjuk az ukrán-orosz háború, ahol az orosz pravoszláv egyház egy, legalábbis a vezetősége, egy nagyon negatív szerepet vállalt. És erről is szóltunk, hogy nem olyan szabad a vallásokat kihasználni negatív érzelmek és gyűlöletkeltésre.
Köszönöm szépen a részletes beszámolót, így akkor képet kaptunk az európai egyház helyzetéről, és tényleg nagyon érdekes, hogy ez a kelet-nyugat, az ortodoxia, a katolicizmus hogyan kapcsolódik és fonódik össze a mai napig.
Ez egy fantasztikus dolog, amit nagyon sokszor elfelejtünk, és amikor én is hallgattam a híreket, meg mi a beszámoló, és ilyen általános képet rajzolunk a katolikus egyházról is, hogy van a nyugat, amely hanyatlóban van, és akkor van valami, ami történik itt a mi tájainkon, de szerintem, ha egy kicsit jobban kinyitjuk a szemünket, látjuk, hogy mindenhol van valami. Én dolgoztam nyugaton nagyon sok évig, tudom, hogy mennyire keserves egy munka dolgozni egy olyan közösségbe, amely bizonyos értelemben ki van téve a szekularizáció, vagy akármilyen más támadásoknak, vagy szabad ezt így mondanom, ahol meg kell őrizni a hitet, nem azon van a hangsúly, hogy most mindenáron mindenre gondoljunk, hanem egyszerűen meg kell őrizni a saját embereinket, és reményt adni nekik. Tehát ez mindenképpen egy más kihívás, mint egy virágzó egyházban, ahol egyszerűen csak az a fontos, hogy irányítsak valamit, vagy programokat készítsek, úgyis lesz rá ember. Most nem akarok kitérni más kontinensekre, hála Istennek oda is van lehetőségem eljutni, de nem szabad összehasonlítani. És ez a katolikus egyháznak az erőssége, amit a szinódusi folyamatban is megtapasztaltunk, én részletem az elejétől, és részt fogok venni a további folyamatban is, hogy kezdenek beérni a missziós munka gyümölcsei a különböző kontinenseken. És a kontinensek kapnak egy konkrét profilt, amely lehet, hogy más identitásuk is, más jellegzetességei, de mind együtt van a pápával. És tehát a pápa tényleg az egységnek az összetartója, a kapcsa, és nagyon fontos, hogy ezt elfogadjuk. Tehát az, hogy van másság, és mégis katolikus. Én nagyon nagy várakozásra nézek egy utazás elé. Július végén megyek Ruandába, ahol az Afrikai Püspöki Konferenciák tanácsa találkozik, az éves találkozójunkon, és én képviselem az Európai Püspöki Konferenciákat ott, és az egyik fő téma az lesz, hogy amit a pápa adott nekik, meg a szinódus, a poligámiának a pasztorális megoldása. Tehát ez egy olyan dolog, ami csak Afrikában van, de egy élő probléma, amit meg kell oldani. Vagy legalábbis hozzá kell állni valahogy, és nem csak el lesöpörni az asztalról. Tehát érdekes dolog, és ez is a katolikus egyházban van. Tehát mi erre lehet Európában nevetünk úgy, hogy sok afrikai püspök nevet a fiducia supplicansra, hogy a homoszexuálisokat meg kell áldani. Nos, ez van a különbség a különböző kontinensek között akkora, hogy ilyen dolgok történhetnek, ami minden rendben van, tehát mindenkinek megvan saját kultúrája, és azt kell tiszteletben tartani, de el kell fogadni, hogy másképp is lehet. Fontos, hogy egyek vagyunk szeretetben és egységben a Szent Atya vezetés alatt.
Most éljük a Szent Évet, a Remény Szent Évét, és nagyon sok programmal készültek itt Rómában a különböző kategóriájú hivatású embereknek, és nemrég tartották a püspökök, papok, szeminaristák jubileumát. Bíboros atya részt vett azon a papszentelésen, amit Leó pápa tartott a Szent Péter Bazilikában. Milyen élmény volt?
Hát egy nagyon felemelő, megvallom őszintén, amikor ott részt vettünk a liturgiában, és 32 fiatalember vállalta a papságot, fogadta el Isten hívását és a kegyelmet, amelyet kézráföltétellel Leó pápánk kiosztott. Tehát egy nagyon szép tapasztalat, és ahogy néztem a fiatalembereket, akik mentek a Szentatyához, 32-en, ott a világegyház volt jelen. Hihetetlen, tehát minden kontinensről voltak, nagyon sok országból, tehát valójában úgy válogatták, hogy ne legyen egy országból kettő, ha lehetett, és végén így is volt. És voltak szerzetesek köztük, voltak világiak, voltak mozgalmakból. A liturgia az mindig szép, hát a Vatikánban a liturgia az mindig szép, úgyhogy nem probléma, azt lehet élvezni, nagyon szép a zene, meg a háttér, és az esztétika, a virágok, minden. De a Szent Atyának a stílusa, ez a nyugodt hozzáállása, tehát ez nagyon jó. És a méltóság teljesen végzi az egész liturgiát, látszik, hogy ott jelen van. és jól beszél, tehát röviden prédikál, lehet, hogy még rövidebb, mint Ferenc pápa, de épp olyan beható gondolatai vannak, tehát úgy találó dolgokat tud mondani, és ez nagyon fontos. Úgyhogy tényleg egy katolicitás megélése, ez volt az ünnep. Egy kicsit hosszú volt, én megszoktam, hogy a rövidebben misézek, de 2:45 tartott, de 32 papot szentelni közben, a mise közben, az nem olyan egyszerű. Tehát az idő is szerepet játszik. Tehát egy nagyon szép tapasztalat volt, és pénteken, amikor vonultunk be, a Szentpéter Bazilika teli volt papokkal. 3,500 pap volt. Tehát ez egy hihetetlen közösségi élmény a papoknak is megélni a Szentatyával. Mi voltunk bíborosok, meg püspökök sokan. Az, ami érdekes volt, amikor vonultunk be, hogy a világ mennyire megváltozott. Én még 20 évvel ezelőtt azt éltem meg, mikor mentünk így be, voltunk a Szentpéter Bazilikába, az emberek rózsafizért tartottak meg, mit nem, hogy áldjuk meg időközben, amíg megyünk. Ma már mindenki okostelefonnal van, és mindenki film. Hihetetlen, hogy megváltozott a világ. A pápánk is most már egy digitális sztár lett, úgyhogy ennek örülni kell, mert ezek a képek eljutnak. Az emberek nagy része felrakja Facebookra, az X-re, vagy akárhova, a LinkedIn-re, és ezáltal, TikTok ne is mondjam, ezáltal tudunk evangelizálni. Ez nagyon fontos, hogy erre is figyeljünk, tehát ennek hihetetlen kihatása van.
Tehát, hogy a megélt élményt továbbadják azoknak, akik mondjuk
rögtön,
amit közük az egyházhoz, de mégis megérinti őket ezáltal. Igen.
És ez nagyon jó, mert utána beszélgettünk ott, szombaton még vártunk a Szentatyára, és kitűnt, hogy ez a fiatal papok, akiket szentelt a Szentatya, ketten, ha nem tévedek, úgy hallottam, a mi elnökünk, a Grusas érsek úr, a Vilniusi érsek, ő bent van a kommunikációs dikasztérium tagja. És valahol ő hallott, hogy ketten interneten keresztül találkoztak papi hivatással. Tehát már modern forrásokon keresztül, nem élő közösségben, hanem az serkentett őket arra, hogy keressenek egy élő közösséget, és ott fedezték fel hivatásukat. Tehát szerintem erre a következő években és évtizedekben nagyon vigyáznunk kell. Tudjuk, hogy a mai világot nem a valós világ vezeti, hanem a digitális. És hogyha követjük az újságokat, úgy be lehet szépen mutatni mindent, hogy ennek van atombombája, ha annak nincs atombombája, közben annak, akire mondjuk, hogy nincs, annak van, akire mondjuk, hogy van, annak még nincs. Tehát mindent úgy lehet forgatni, és tudjuk magunk is, a politikai választások ma már nem az igazságokon van, hanem hogy ki tud valakit meggyőzni, és a meggyőzött ember utána ráadja a szavazatot. Tehát nagyon fontos, hogy vigyázzunk erre. Leó pápa az első találkozóját az újságírókkal pont ennek a témának szentelt. Idézte Ferenc pápát, aki már kiadta előtte a kommunikációs vasárnapra a levelét, de abból pont arra hívta fel az újságírók figyelmét, hogy legyenek az igazság és a valóságnak a képviselői. És még egy dolog, hogy szeretetet terjesztenek, ne gyűlöletet. Hát a gyűlöletbeszéd a szociális médiákban annyira elhatalmaskodott, hogy szinte lehetetlen már ellenőrizni.
Ez egy nagy felelősség, az újságíró felelősség ebből a szempontból. Mi is igyekszünk mindig a pozitívumot kiemelni, és azt, ami összeköt eleve már a címben, hogy ne egy ilyen hatásvadász, félelemkeltő, vagy ne egy Isten gyűlöletkeltő téma legyen. A következő programját említette a ruandai találkozót bíboros atya. Mi várható még így a Szent Évben? Lesznek esetleg zarándoklatok Rómában?
Természetesen. Most térjek ki egy kicsit a püspökségemre, vagy érsekségemre, belgrádiak. Mi már kétszer voltunk Rómában idén. Januárban volt egy fantasztikus, szép esemény. Január 25-én van mindig a befejező ima találkozó az egység ima hetének, és ez mindig a Szentpál Bazilikában van a falakon kívül, és az idén az a megtiszteltetés érte az egyik ortodox kórust Szerbiából, hogy meghívást kapott, mert a Szixusi kápolna volt Szerbiában, az énekkar, és meghívták ezt a kórust, és a pápa előtt énekeltek. Tehát először történt meg, hogy egy nem katolikus kórus énekelt Szentpálban a pápa jelenlétében. Kaptak hideget, meleget Szerbiába, de engem is lehordtak mindenfelé az ájtatosabb horvát hívek, hogy miket csinálok, meg pravoszlávokat viszek katolikus egyházba. De ez hozzátartozik. Tehát valakinek meg kell törni a jeget, és ezzel foglalkozni kell. Tehát ez egy gyönyörű esemény volt. Utána májusban, amikor átvettem a címzetes templomomat Osztiában, Akkor volt ugyancsak egy autóbusz zarándok Belgrádból, akikkel szombaton délután vettem át a templomot, szombaton délelőtt a Szent Év keretében elvégeztük a zarándoklatot, bevonultunk a Szent Kapun, úgyhogy nagyon egy mély találkozó volt és nagy benyomást hagyott. Július végén, 29-től augusztus 4-ig az ifjúsági találkozó lesz a Szent Év keretében. Szerbiából két busz fiatal megy, az is hozzátartozik. Októberben én újból Rómában leszek a Szent Évvel kapcsolatban, és akkor lesz a szinódusi csoportok zarándoklata október 24 és 26 között. Utána november elején újból Rómában leszek, akkor az ortodox testvérekkel, meg az európai keresztény egyházok vezetőségével találkozunk, és lesz egy közös program, a Szent Atyához is megyünk, és aláírjuk a Carta Ecumenica felfrissített új kiadását. 25 éve ezelőtt írták alá az első Carta Ecumenicát, ez a, úgy is mondanám, egy rövid dokumentum, amelynek az a célja, hogy rámutasson az ökuménikus munka fontosságára, és milyen alapokon végezzük Európában. És ez az európai keresztény egyházaknak a közössége, ez körülbelül 120 keresztény egyházat egyesít, plusz a katolikus egyház a másik oldalról, tehát ez egy, majdnem, hogy Európa összes keresztény jelen van benne. Időközben sajnos az orosz pravoszláv egyház kilépett ebből a közösségből, mert voltak valami politikai problémák. Minden esetre a többi keresztény egyház jelen van, és november elején fogjuk aláírni az új dokumentumot, amely kicsit javított kiadás, betettünk olyan dolgokat, mint a migráció, a teremtésvédelem, amelyek most nagyon fontos, és a digitális munka az ökumenikus világban. Tehát ezek a dolgok, és decemberben kellene még egyszer menni a Szent Évvel kapcsolatban, de még egyelőre ezeket a dolgokat. Ha lehet, akkor még meglátjuk, hogy milyen irányba megy.
Meg előttünk a nyár.
Ez az, nagyon fontos.
Úgyhogy én sok kegyelmet kívánok erre az évre, és
köszönöm szépen.
És hogyha lehet, a nyári időszakban.
Ezt mindenképpen szeretném.
Minden köszönjük szépen, hogy megosztotta a Vatikáni Rádió hallgatóival mindezeket az élményeket.
Én is nagyon szépen köszönöm. Minden jót kívánok mindenkinek. Sok jó, szép napot, pihenjék ki magukat a Vatikáni Rádió hallgatói. Ha lehet, vigyék a rádiót a partra, és hallgassák ott is a Vatikáni Rádiót.
Köszönöm
szépen. Dicsértesek a Jézus Krisztus. Mindörökké, köszönöm.
Németh László bímorossal Gedő Ágnes beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek száloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet.
verse.
Nemes nagy Ágnes, a macskák bátorsága. Ha rám mutogatnának 10 emeletnyi lények, nézd csak, nézd azt az apró kis talpát, híme vagy nőstény, ezek mind egyformák, végül is. És ott ülnénk körülöttünk a nyári fűben, mint egy napozva, Plátón, egy vékony ács, meg én, szemükbe fogadva őket, járóépületet, ők meg lassan, nyugodtan, hogy nagy törvénylábukkal el ne tapossanak. Ha rám mutogatnának, hívnának, küldenének, meg-megdobnának és gyógyítanának, oldalamat 2 méteres kézzel lapogatván, akkor... De ők még irigyelnek is. Nézd, milyen öntörvényű, pontos mozdulatuk, büszke, picin sörény. Nézd, hogy járkél!
Nemes Nagy Ágnes a Macskák bátorsága című versét Albu Erzsébet mondta el.
Nemes Nagy Ágnes magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus. Diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötetem 1946-ban jelent meg. Ekkor lépett be a Magyar Írószövetségbe is, amelynek később tagja volt, valamint a Magyar Pen Klub is tagjai közé választottam. 1946-ban férjével közösen alapította meg az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy emblémája lett a babicsi nyugat eszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. Elsősorban francia és német nyelvű műveket fordított, de antológiákban számos más nyelvből is készült fordítása megjelent. 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt. 1954 és 58 között a budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára volt, 1958-tól pedig szabadfoglalkozású író lett. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált. További új verseit az 1967-es napfordulóban, majd pedig 3 gyűjteményes kötetének egy-egy új ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írta versciklusát az Eknáton jegyzeteiből. Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt. A 70-es-80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával is. Nemes Nagy Ágnes 1991-ben hunyt el.
A nap imája.
Istenem, irgalom forrása, hozzád fordulok én bűnös, mert telve vagyok bűnnel, és te megtisztíthatsz. Ó, igazság napja, világosíts meg egy világtalant. Ó, örök orvos, gyógyíts meg egy sebesültet. Ó, királyok királya, öltöztess fel egy mezítelent. Ó, közvetítő Isten és az ember között, nyújts engesztelést egy vádlottért. Ó, jó pásztor, vezess vissza az akolba egy tévelygőt. Istenem, aki irgalmas vagy a nyomorulthoz, bocsáss meg egy bűnösnek, adj életet egy halottnak, megigazulást egy gonosznak, kegyelmet kenetét egy megkeményedett szívnek. Végtelenül kegyes Isten, hívj vissza egy szökevényt, vonz magadhoz egy lázadót, emelj föl egy elesettet, támogasd a lábon állót, vezest az úton haladót. Thank you.
Kedves hallgatók!